Szép jó napot kívánok a tisztelt megjelenteknek. Szoftver technológia óra következik most szokás szerint így szerdán, ebéd után. Ebédeltek? Nem? De? Na azért. Tessék rendesen enni. No, hát ugye a szoftver technológia című tárgyban ugye arról tárgyalunk, hogy hogyan kellene, hogyan lenne érdemes nagy szoftvert fejleszteni. És abban megállapodtunk, hogy ma a szoftver az nem igazán tekinthető minőségi terméknek, és a minőség hát a szoftver esetében a gyártásban rejlik, tehát hogyha a szoftver definiált, értelmesen körülbástyázott, megalapozott folyamatokkal végezzük, akkor várhatóan jó minőségű szoftvert kapunk. A szoftver minősége az eredendően, tehát a vezetés minőségén múlik, a projekt vezetés minőségén, ugyanis hát egy szoftver projekt vezetését valamiféle menedzsment végzi, és bizonyos menedzsment aktivitásokkal foglalkoztunk. Az elmúlt órát azzal zártam, hogy bemutattam, hogy a követelményfázis végének az egyik dokumentuma az egy bizonyos projektterv, és ebben a projektterv vázlatban az áttekintés során megállapítottuk, hogy egy csomó olyan dologról beszéltünk, amit itt mi megtárgyaltunk. Többek között a tárgyalás során beszéltünk ütemezésről. És az ütemezés kapcsán mutattam önöknek a Gantt chartot, a Gantt diagramot, amelyikben leírtuk a lépésekre bontott feladatok közötti kapcsolatokat, és akkor erre építve hát meg lehet állapítani, hogy meddig tart egy projekt, hogyan osszuk be az erőforrásainkat. És akkor én azt mondtam maguknak, hogy most ezen az órán, amikor hozom az én saját gépemet, akkor mutatok egy ilyen szoftvert is, amelyikkel ilyen feladatot lehet csinálni. No, hát most ez fog történni, ezzel kezdek, egy kis rövid bemutatót tartok. Remélem azért valamennyire majd látható lesz. Itt van ez a kis szoftverünk, ez egy Microsoftos Microsoft Project. Esetleg valaki dolgozott Microsoft Project-tel? Kezed föl. Ó, hát azért vannak itt. Jó, nagyszerű. Szóval, mit tudom én, ez lesz a T1, és akkor a T1-nek, mit tudom én, legyen az időtartama, hát, mit tudom én, 9 nap. És akkor ez az oszlopocska, ugye ez a fekvő oszlop, ez ugye 9 napot foglal magába, hát mert szombat-vasárnap az munkaszüneti napnak lett bevezetve. Természetesen nekem jogom van áll megszabni, akár specifikusan, akár általánosan, hogy melyik nap hány órát lehet dolgozni. És akkor mondjuk azt mondjuk, hogy T2, és a T2 legyen 5 nap, hát akkor itt lesz az 5 nap hosszú T2, és ugye ez azt mondja, hogy a T1 meg a T2 akár párhuzamosan is elvégezhető, hiszen nincs közöttük semmiféle kapcsolat. De például mondhatom azt, hogy a T1 után következzen a T2, tehát ez egy dependencia, egy függőség, összekötöttem őket, és akkor ez a kis nyilacska, ez ugye azt jelenti, hogy egy úgynevezett finish to start kapcsolatot hoztam létre. Magyarul a T1 task befejezéséhez kötöttem a T2 kezdetét. Tehát akkor, hogyha én ezt itt leveszem, mit tudom én, 7 munkanapra, tessék nézni, akkor jön vele együtt a második task, hiszen ugye arról volt szó, hogy a T2 a T1 után kezdődhet. Mondjuk legyen itt egy T3, és hát ez legyen egy 3 napos munka, és akkor például előírhatjuk ennél a T3-nál, hogy ez fixen szeptember 27-én kezdődjön, tehát ilyet is tudok csinálni, előírtam, és akkor fixen akkor kezdődik. Na hát ilyesmiket lehet csinálni. Lehet nem csak finish to start kapcsolatot definiálni az egyes taskok között, hanem finish to finish, start to start, start to finish. Tehát mind a négyet lehet meghatározni, tehát regisztrálni, és akkor ennek megfelelően épülnek fel a diagramok. Na most vegyünk egy olyat, hogy resource sheet, tehát ez az erőforrás lap, és az erőforráson vegyünk föl erőforrást, hát legyen mondjuk két erőforrásunk, az egyik legyen mondjuk a zsuzsi. A zsuzsi egy nagyon komoly erőforrás, egy kraftos csaj, és a másik pedig mondjuk a Jenő. A Jenő egy kraftos pasi. Tehát ők ketten a mi erőforrásaink, ők dolgoznak, ők fognak itt nekünk dolgozni, és akkor például azt mondjuk, hogy ehhez a munkához, bocsánat, ez nem itt kell, ehhez a munkához, ugye hozzá, itt vannak a resource-ok, hozzá lehet adni a resource-ot, tehát erőforrást, és például ezt a munkát, ezt odaadjuk a zsuzsinak. És akkor ide is lett írva, hogy ez a zsuzsié. Most a T2 feladatot, azt meg adjuk oda a Jenőnek. Nagyszerű, és akkor ezt a feladatot, ezt pedig szintén adjuk oda a zsuzsinak. Végül is hadd dolgozzanak a nők. Persze nem, kíméljük őket, tehát viselkedjünk velük jóindulatúan. Ezt most azért csináltam, hogy megmutassam maguknak a Resource Usage nevű kis táblázatot, és tessék nézni itt, tehát a következő héten, hétfőn, kedden, szerdán, itt a szegény Zsuzsit 16 órányi munkára kényszerítenénk, és ez neki nagyon fájdalmas lesz, sőt, hogyha resource gráfon ábrázoljuk, tessék csak nézni, Zsuzsi overallocated. Bizony. Neki nem jó a sora, úgyhogy ő itten túl van terhelve, a szegény Jenő meg ugye vidáman ugrál itt, mert neki simán ugye itten működik a dolog, de hát a Zsuzsi az itten kapott torva szájba. Úgyhogy... Na most, hát ilyet lehet csinálni, és akkor például van olyan, hogy eszköz, és van olyan, hogy resource leveling, és azt mondjuk, hogy level no, és akkor azt mondja, hogy ezt a T3 feladatot, tehát most az erőforrások igénybevétele alapján újraosztja a feladatokat, és hát tetszett látni, hogy itt a Zsuzsi, tehát ezt a feladatot áthelyezte. Ezt ő simán megtehette, mert végül is hát a projektben, tehát az eredő határidő, ez a jövő csütörtök, vagy a két hét múlva csütörtök, hiszen a Zsuzsi után, tehát a T1, T2-nek be kell fejeződni, hát végül is a T3 szempontjából tök mindegy, hogy jövő hétfőn kezdjük, vagy jövő pénteken, mert a projekt végére ez nincs hatással. Egyébként ez elég jól követhető a PER csárton. Ugye PER csártot tanultak a számtanból, vagy miből tanultak? Ezt már tisztáztuk egyszer, hogy BS-ből. Ugye ez egy PER csárt, itt a T1, T2 pirossal van jelölve, hogy ez a kritikus út. A T3 meg nem kritikus, úgyhogy ezen egyáltalán nem csodálkozunk. Úgyhogy ez az eszköz, ez itt szépen nekem kiegyenesíti az erőforrások, korlátok figyelembevételével a feladatokat. És akkor persze lehet, van ennek ilyen tracking változata, amikor azt mondom, azt mondja, hogy advanced, és akkor azt mondom, hogy hol van? Resource, general. A percentage komplett, tehát például azt mondom, hogy 60%-ig megvan, és akkor ez be is húzza, hogy ez a feladattal itt tartok. Tehát lehet mindegyik feladatra megmondhatom, hogy éppen hol tartok, hát ma már itt nagyon jól állok vele, mert már jövő keddig a meló el van végezve. Na most itt persze az ilyen erőforrás kiegyenlítéseket, meg ilyeneket, azok kapcsán figyelembe lehet venni az ilyen teljesítéseket is. Szóval lényeg az, hogy egy ilyen eszköz, ez nagyon sokat tud segíteni abban, hogy hát ilyen követni tudjuk a projektet, az ütemezést, és tudjuk nézni azt, hogy hogy állunk. Ez nagyon fontos dolog, hát ugyanis ebből lemérhető, hogy igen, hát akkor érünk el valahová, hogyha ha vége van a T1 tásznak. Szóval ilyen eszközt érdemes használni, sokszor meg is követelik, utaltam rá, hogy pályázatokhoz ilyen diagramokat be kell tudni mutatni. És azt is mondtam, hogy az úgynevezett, tehát ilyen work breakdown structure, amelyik hát egy adott feladatnál, tehát egy adott projektre megmondja, hogy kell szétbontani. Ezt én most kidobom, jó? Nem mentjük el, hát ez csak egy játékú. Azt mondja, hogy ha én azt mondom, hogy programfáz és rationál. Rationál unified process. Nem hirtelenjében nem találom, hogy merre lakik az a bármi. Van egy pár ilyen minta, majd meg fogom mutatni a Unified Processnél. Most nem keresem tovább. És hát akkor nézzük a mai előadást. Követelmények. Ugye emlékeznek, a szoftver életciklusában ez az első fázis, és hát számunkra borzasztóan fontos, hogy ugye a követelmények rész miről szól? Arról szól, hogy mik az elvárások, milyen igények és milyen korlátozások vannak körülöttünk, a feladat körül, és ezeket valahogy rögzíteni kell. Ugye itt van a szoftver életciklusa, és hát ebből az első a követelmény, úgyhogy tudjuk, hogy merre járunk. Kérem szépen, felhívnám a figyelmüket arra a diagramra, amit én az első órák egyikén vetítettem, hogy minél később veszünk észre egy hibát, annál drágább, annál többe kerül ezt a hibát kijavítani. És bizony-bizony mondom, hogy a hibáknak a fele az a követelmény fázis környékéről származik. Illetve a implementation és teszt fázisban fedezzük fel, és a 45%-a körülbelül az a követelmény és a tervezés fázisból ered. És itt igen, a fele, 56% of all errors are errors during the requirements, tehát a hibák fele a követelményekből jön. És ugye azt a legnehezebb javítani, és a legköltségesebb javítani. És a hibák háromnegyede az nem klerikális, tehát ilyen nem egyszerűen arról van szó, hogy elírunk valamit, hanem alapvetően valamit nem értettünk meg, valami nem stimmel. Kérem, itt van egy kis statisztika, nagyon érdekes statisztika. Arról szól, hogy a követelmények kezelése során milyen típusú hibákat szoktunk elkövetni. Kérem, hihetetlen, de a hibák fele az abból származik, hogy egész egyszerűen inkorrekt, tehát nem igaz, hamis tényeket fogadunk el kiindulásként. A harmada a hibáknak az valamiféle elhanyagolás. Elfeledkezünk dolgokról, elhanyagoljuk, úgy értékeljük, hogy az lényegtelen, nem foglalkozunk vele. A 13%, tehát egy hatoda körülbelül, az mindenféle ilyen inkonzisztencia, tehát magyarul nem egységes a dolog. Az egyik része a követelményeknek azt állítja, hogy A, a másik része azt, hogy B, és akkor az A meg a B nincs kibékítve egymással. És a 7% pedig hát a több értelműség. Úgyhogy sajnos ebből is látszik, hogy borzasztó fontos lenne nekünk minél hát exaktabban, minél formálisabban leírni a követelményeinket. És akkor még mindig ott tartunk, hogy hát a követelmények elemzéséhez, megértéséhez hozzátartozik az, hogy azt valahogy nekünk interpretálnunk kell. Kérem szépen, vegyünk egy nagyon egyszerű mondatot, egy szép magyar mondatot. A szép magyar mondat pedig úgy szól, hogy megetette a lovat az abbal. Korrekt? Megetette a lovat az abbal. Ki evett meg mi csodát? Ugyanis ebbe a mondatba egy picit elgondolkodnak, akkor benne van, hogy az zab ette meg a lovat. Ki olvasható belőle? Ki? Persze, természetesen mi tudjuk, ugye, tehát a mi interpreterünkben benne van, hogy az zab nem szokott lovat enni. Ezt mi tudjuk, és ennek megfelelően interpretáljuk ezt a mondatot, de önmagában a mondatban benne van. Na most akkor persze, mert mi lóügyi, meg zabügyi szakértőnek minősítjük magunkat ebben a helyzetben. Na most tessék elképzelni, hogy nem lóról van szó, meg zabról, hanem valami általunk nem igazán átlátott gazdasági, műszaki területről, ahol megjelenik egy ilyen mondat, és mivel mi nem vagyunk szakértők, most akkor mi interpretáljuk valahogy ezt az állítást, egy hasonló állítást, ami elképzelésünk szerint. És ugye érzik azt, hogy semmiféle garanciánk nincs arra, hogy helyesen tesszük ezt, ha nem értünk hozzá. Szóval baromi veszélyes a követelményfázis. A követelményfázisban két fogalmat szoktunk megkülönböztetni. Az első a definíció, a másik pedig a specifikáció. Tehát követelmény definiálás és követelmény specifikálás. A kettő között az a borzasztó nagy különbség, hogy a definiálás az kevésbé formális. A specifikálás az egy keményebb dolog. A követelmény specifikálás az nagyjából úgy is elmondható, hogy hát egy specifikált követelmény, egy ilyen leírás, az szerződés melléklete lehet. Tehát az elég komolyan formalizált ahhoz, hogy az már jogi alapot képezhet. Tulajdonképpen a követelmény azt mondja meg, hogy az a valami, amit mi csinálni akarunk, azoknak hogy viselkedik és mi a jellemzője. Ugye, tipikusan két részre osztható, ugye van a viselkedési vagy funkcionális modell, ami megmondja, hogy a rendszer azóta esetben a mi szoftverünk mit csinál, és van a nem viselkedési követelmények, amelyek ennek a viselkedésnek a különböző attribútumait adja meg. Majd mindjárt fogok példákat hozni, hogy ez mit jelent. Íme itt van a nem funkcionális követelményeknek egyfajta kategorizálása, csak azért, hogy legyen fogalmuk arról, hogy mik tartoznak ide. Hát ezen a fán szépen fölfűzve megtaláljuk, hogy mikre vonatkoznak az mikre vonatkozhatnak a nem funkcionális előírásaink. Például ugye tehát termékszervezet és különböző külső vonatkozások lehetnek. A termékre lehet olyan, hogy a használhatósága. Tehát például lehetnek olyan nem a funkcionalitással összefüggő előírások, hogy az adott terméket ilyen-olyan-amolyan környezetben, helyen, ilyen-olyan-amolyan felkészültségű felhasználó által lehessen használni. Lehet olyan, hogy a megbízhatósága. Tehát például működjön éjjel-nappal, napi 24 órába, és mit tudom én, a kiesés az maximum napi 1 óra lehet. Most egy ronda esetet mondtam, de lehet, hogy csak az van, hogy napközben, hát napközben kell működnie, éjjel valami segédszolgálatot nyújt. Na most például. Akkor lehet a hatékonyságra mondani, hogy milyen teljesítményt kell produkálnia, tehát például válaszidőket, egyéb feldolgozási kapacitásokat. Mondhatok a helytakarékosságra, memória használatra vonatkozó előírásokat. Tehát nagyjából, és a portability, a hordozhatóság, ez is egy fontos körülmény lehet, hogy honnan, hová kell tudni átvinni ezt a szoftvert. A szervezeti nem funkcionális előírások, hát ez például vonatkozhat a terjesztésre, hogy hogyan kell a szoftvert terjeszteni. Ez most nem okvetlenül arra gondolok, hogy a bolthálózat hogy működik, ahol ezt el akarjuk adni, hanem azt, hogy mi a szoftvert hogyan fogjuk átadni, milyen módon, technikailag is, mit tudom én, CD-n, DVD-n, hálózaton, innen-onnan, amonnan letöltik. Tehát hogy juttatjuk el a felhasználókhoz. Beszélhetünk arról, hogy standardek vannak, hogy milyen szabványok vannak, amiket be kell tartani. Ezek vonatkoznak lényegében az alkalmazási terület szabványaira is. Ugye emlékeznek, hoztam a vasutas példát, amiben részt vettem, és ott azzal kezdtem a mesét, hogy az E101-es, akkor érvényben levő felsővezetéki vontatási szabályzat, az egy olyan anyag volt, ami nekünk a követelmények között szerepelt, nem a funkcionalitás okán, hanem azért, mert ez a standard, ezt kell figyelembe venni. Implementáció. Kérem szépen, vannak, vonatkozhatnak nagyon komoly előírások, a programozásra vonatkozó előírások, amelyek nagyon kemény előírások lehetnek. Ezek nagyon gyakran összekeverednek az ilyen céges belső előírásokkal. Nem tudom, hogy hallottak-e már olyat, hogy bizonyos cégek, tehát a jobb szoftverfejlesztő cégeknek saját belső szabványaik vannak arra, hogy hogyan szabad kódolni. Tehát az nem úgy van, hogy én ott bármit leírhatok a programba, mert akkor ottan fölnégyelnek. Tehát hamar kiderül, hogy nem működik. Szóval mutatok egy klasszikus példát, szerintem lehet, hogy ismerik is. Van kréta. Ha veszünk egy C programot, ugye a C programba ezt le lehet írni. És a C compiler hasít, mint állat, és ez működni is fog. Hát persze, ezt mindenki tudja, hogy ez mit jelent. Ha nem. Na most Ugye különösen a C és barátai az ugye olyan, hogy mindenféle ilyen ronda side effecteket lehet produkálni. Na most hát ez is egy olyan kifejezés, amit egy tisztességes környezetben nem lehet leírni. Tehát azt, hogy mit szabad csinálni, meg biztos maguk is írtak már olyan for-ciklust, hogy ciklus mag nem is volt, csak ott a for kifejezésen belül, mindjárt a zárójelen belül beleírtak mindenféle okosságot, és akkor ugye írtak ilyeneket. Na most ilyet lehet csinálni, és az ember iszonyú okosnak és ügyesnek érzi magát, hogy nekem egy sorba sikerült leírnom azt, amit a másiknak négybe. Igen, csak az a másik négy az első ránézésre látható és átérthető. Hát az az egy sor meg egyáltalán nem biztos, hogy így van. Szóval magyarul vannak ilyen coding standardek, cégnek a belső szabályai, és ezek adott esetben írtó komolyak és borzasztó kemények. Mondok egy példát, egyszer részt vettem egy ilyen vizsgálatban, én magam is a vizsgálók között voltam. Ennek az volt a lényege, hogy egy olyan cég, aki mozdonyok fedélzeti számítógépére írt programokat, annál a cégnél tartottunk vizsgálatot. És például azt néztük meg, hogy az ő szabványai, tehát például C-ben dolgoztak egy csomót, hogy az ő C-s szabványai azok mennyire komolyak, mennyire, és leginkább azt, hogy ezt mennyire tartják be a különböző programjaikba. Nekik nagyon-nagyon érdekes szabványaik voltak, a C-nek egy borzasztó redukált változatát használták. Tehát tulajdonképpen amiben mellékhatás volt, az már azonnal ki volt húzva. Minden functionnek bele kellett férni egy oldal, egy pap nyomtatott oldalra, tehát, és ez 12 ponttal kellett nyomtatni. A headerek pontosan megvoltak, hogy kell felépíteni. Tehát olyan sok programot nem lehetett írni egy oldalra, és egy function egy oldal volt. Na most ez így átlátható. Tehát nem volt olyan, hogy írunk egy 1380 soros functiont, és akkor egy rövid, áttekinthető programunk van. Nem, szét kell szedni. Ilyen az élet. De meg sok egyéb, tehát azt, hogy a ciklusokat hogyan szabad irkálni, milyen változó elnevezéseket szabad használni, és így tovább. Hát ezek mind extra szépen le voltak definiálva. Szóval ezekre is vonatkozhatnak szabályok, szabványok, ezek lehetnek belsők, tehát cégesek, de kívülről a külső megbízó is mondhat ilyeneket. Akkor lehetnek mindenféle hát ilyen externál, tehát külső előírások. Ezek vonatkozhatnak, akkor kezdjük hátulról az interoperabilitással, hogy kikkel kell együttműködni. Tehát adott esetben a cégnek van egy belső számítógépes rendszere, és azzal kell tudni együttműködni. Mi van a biztonsággal, tehát hol lehet nyílt, hol lehet titkos adat, illetve üzenetforgalmat alkalmazni. Mi van a személyiségi jogokkal, tehát mit lehet, milyen adatokkal, milyen adatok, hogyan férhetők hozzá, meddig férhetők hozzá. Erre is mondok egy példát. A bécsi Siemensnél ott két kártyájuk volt a dolgozóknak. Volt egy olyan kártyájuk, amelyikkel be tudtak menni a különböző helységekbe, tehát egy céges belépőkártya, és volt egy másik kártyájuk, amivel a kantinba fizetni lehetett, tehát a büfébe fizetni lehetett a kajáért. És hát igen gyakran előfordult, ugye hogy működött a dolog? Úgyhogy lényegében ők utaltak pénzt a kantinos kártyájukra, és akkor erről tehát a büfé kártyáról pedig ott a büfébe szépen leemelték a pénzeket. Gyakorlatilag egy ilyen gyenge elektronikus pénztárcaként üzemelt. Csak hát az volt a probléma, hogy ugye a dolgozók elfeledkeztek róla, hol az egyik kártyát adták otthon, hol a másikat, a büfé kártyával akartak bemenni, a céges kártyával akartak fizetni. Szóval lényeg az, hogy felvetették, hogy hű de marha jó lenne, ha csak egy kártya lenne. Hát ennek sok láthatólag egy csomó ésszerű indok szól emellett. és aztán kisütötték, hogy nem, ez nem igazán jó ötlet, mert hát adott esetben ugye a büfében a fogyasztásról a vállalat, így, mert hiszen az, hogy a vállalatnál, a cégnél pontosan mikor mit olvasnak le, és így tovább, hát azt ugye nem tudták egész precízen, de lényeg az, hogy a vállalat így hozzáférhet olyan adatokhoz, hogy az illető mit költ a büfébe. És ez ugye egy érdekes és egy szenzitív adat lehet. Na most persze, hogy igen, micsoda marhasság, mondják maguk. De a dolgozók közül meg voltak olyan emberek, akik azt mondták, hogy például a vállalat csinálhat egy olyan statisztikát, hogy mondjuk kikerüli az ilyen meg olyan meg amolyan ételeket, és aki ilyen meg olyan amolyan ételeket kerül, az lehet, hogy diétázik, az lehet, hogy beteg, lehet, hogy mit tudom én, milyen baja van, és a leépítésnél mondjuk azokat küldjük el, akik nem esznek, mit tudom én, töltött lóhidegent. Szóval tök mindegy. Tehát, meg a kantinban természetesen lehetett kapni sört is, hát miért ne lehetne kapni. Tehát akkor például ki az, aki sört iszik? Na most ha sörtivó, a sörivókat élből el lehet küldeni. Tehát magyarul, de fordítva is igaz, mert esetleg a kantin olvasóján keresztül a büfé olyan vállalati információkhoz jut hozzá, hogy ki hogy mozog, kinek milyen jogosítványa vannak az épületbe, és mondjuk egy beépített ügynök az a kantin nyilvántartásán keresztül hozzáférhet ahhoz, egy listához, hogy ki az, akinek joga van ide-oda-amoda. Hát most gondolkodjanak valami ipari kémbe. És akkor kik azok a személyek, akik ide-oda-amoda bejárással rendelkeznek, és eleve őket próbáljuk meg valahogy megkorumpálni, ugye? Vagy bekeríteni, vagy megzsarolni, vagy valami. Szóval ezeknek a privacy-nek van azért jelentősége. Hát kérdés persze, hogy ez mennyire... igen? Na most, hát azt, hogy hát ehhez mindenféle eszköz kellene, tehát kvázi technikai kizárások, hogy az egyik ne jusson hozzá a másik adatához, és itt ennél egyszerűbb volt az, hogy megmaradt a két kártya. És felvetődhetnek etikai, erkölcsi kérdések is. Na jó, a követelmény definíciónak, hát természetes nyelvűnek kell lenni, tehát lehetőség szerint, tehát olyan nyelvet kell alkalmazni, ugye a követelmény specifikációnak is ugye alkalmasnak kell lenni arra, hogy az egy szerződés melléklete legyen, tehát ezt olvasni kell tudni mindenkinek. És hát meg kellene próbálni valami észszerű szerkezetben, tehát nem csak úgy össze-vissza hányni ezeket a leírásokat, hanem megpróbálni ezt valahogy épeszű módon felépíteni. És egy nagyon fontos dolog, hogy a követelményeknek hát minél tesztelhetőbb, minél inkább ellenőrizhetőnek kell lenni. Tehát az, hogy valami legyen nagyon gyors, az nem jó. Az nem jó, mert az vitára ad alkalmat. Azt, hogy a mit tudom én milyen lekérdezésre 3 másodpercen belül adjon választ, mit tudom én hány millió adat esetén is, ez egy exakt dolog, ez számon kérhető. Az, hogy legyen gyors, az nem számon kérhető. Na most ez borzasztó fontos, megint csak példát szeretnék hozni erre. Ugye látszólag, hogyha mi itt mi minél szigorúbb, tehát minél precízebb és számon kérhetőbb követelményeket írunk elő, sokan úgy gondolnák, hogy ezzel a saját nyakunkra tesszük a húrkot. Mert hiszen akkor magunknak jó előírjuk azt, hogy ennyi meg annyi legyen a válaszidő, 3 másodperc, 1 millió adat esetén, és akkor itt szívás lesz a vége. Ahelyett, hogy azt írnánk, hogy gyors, és akkor majd a végén elvitatkozgattunk, hogy elég gyors-e vagy sem. Igen ám, ez erről az oldalról igaz, de én láttam már olyat, nem is egyszer, hogy mi megcsináljuk azt a szoftvert, és a megbízó ilyen-olyan amolyan ok miatt nem igazán akarja olyan marhamód átvenni. Mert például ilyen-olyan amolyan okok miatt az érdeke időközben megváltozott. Hogy más ne mondjak, történt egy kormányváltás. Igen. Ilyenek előfordulnak, hogy a régi kormány ad egy megbízást, kormányzati szer, persze nem a kormány, hanem valami hivatal, és egész egyszerűen hát az új kormány a saját csókosainak akarja adni a melót, és minden módon azon van, hogy a régi csókosokat megpróbálja kilökni a dologból. Ugye, hogy lehet kilökni? Akkor, hogyha azt lehet mondani, hogy édesapám, nem teljesítettél. Mert ugye azt megtámadni, hogy él egy szerződés, azt nem igazán lehet. A legfeljebb bűnügyi jelleggel, de hát, hogy annak milyen a hatásfoka, arról nézzék a rádiót vagy tévét. Szóval lényeg az, hogy akkor a megoldás az, hogy nekiállnak és megpróbálnak ott belekötni, ahol csak lehet. Most képzeljék el, van egy ilyen, hogy legyen gyors. Hát a űrrakéta sebessége nem lenne elég ahhoz, hogy adott esetben egy ilyet át lehet nyomni akkor, hogyha nem akarják átvenni. Szóval ne abból induljanak ki, hogy ezzel kötelet tekerünk a nyakunk köré egy ilyen viszonylag exakt és számon kérhető teszteléssel, hanem lehet, hogy ezzel tudunk megmenekülni attól, hogy azt mondják, hogy hát ez nekünk nem kell. Igen, sajnos, egyébként nem kell a kormányzatig menni, magáncégek is simán megcsinálják. Tehát egész egyszerűen, hogy nem, minden további nélkül. Tehát igen, mert mit tudom én, a cég meggondolja magát, megváltozott a policy, mit tudom én, valami új ember jön, aki úgy gondolja, hogy nem, ezt csináljuk, és így tovább, és utána megpróbálnak lekoptatni bennünket. Persze. Hogyne, nem. Szóval nehogy azt higgyék, hogy ez olyan fenékig tejfel, hogy ez úgy megy, megállapodunk, pacsi, izét, akkor most szerződünk, és akkor mi a határidő napján szépen ottan átadunk mindent, ők átvesznek, boldogan egymás nyakába borulunk, ők fizetnek, mind a gép, hát egy nagy fenét. Szóval ez csak a mesébe van így, legalábbis Magyarországon nem. Szóval ez azért valamennyire megpróbál védeni bennünket is. Pek az, hogy akkor eleget kell tenni neki. Na most a követelményekkel szemben, a követelmény definícióval szemben, tehát annak is vannak tehát van minősége. Hát annó ez a követelmény definíció, hát ugye ez Galileitől származik, tudják, az öreg fiú a tudós régen, 1638-ból. Ő az ő idejében egy mechanikai problémára így adták meg. Hát ugye ma tudják, ma izét rajzolnánk egy olyan falat, és akkor tartós, stb. Ma egy picit másképp, itten több volt a vizuális elem benne, de azért van itten egy D pont, C pont, E pont, itt valami AB is van valahol, kicsit nehezen látni, de van. Igen, a fal tövébe van, igen. Na, szóval lényeg az, hogy vannak ilyen formális előírások, és hát milyennek kell lenni a követelmény definíciónak, illetve specifikációnak? Hát egyfelől korrektnek, hogy korrekt alatt azt értjük, hogy amit mi ott felsorolunk, azt tényleg teljesíteni kell. Egyértelműnek, hogy ahogy itt az előbb mondtam, hogy mindegyik megállapításnak, minden mondatnak csak egy értelmezési lehetősége legyen, tehát ne lehessen azon vitát nyitni, hogy ki ette meg a zabot a ló, vagy a lovat a zab. Teljesnek kell lenni, hogy igazából mindennek benne kell lenni, lehetőség szerint mindennek benne kell lenni, ami követelmény, ne lehessen azt mondani, hogy jó, de hát ez kimarad, de mi úgy gondoltuk, hogy... Verifikálható, tehát igazolhatónak kell lenni. Magyarul, hogy ha van egy követelmény, akkor valami módszert kell tudni adni arra, hogy a követelmény teljesülését hát ellenőrizni tudjuk. Ha ilyen nincs, akkor bajba vagyunk, ugye az előbb utaltam erre. Megérthetőnek kell lenni, erre is utaltam már korábban, ugye ez annyit tesz, hogy lehetőség szerint olyan nyelven íródjon, hogy a szakma is, meg az informatikus társaság is megértse. Módosíthatónak kell lenni. Hát igen, sajnos a helyzet az, hogy az esetek legnagyobb részében a követelmények azok folyamatos módosuláson esnek át. Tehát már menet közben is módosulnak. És egy utolsó pont összekapcsolódik itt a módosíthatósággal, hogy követhetők legyenek a követelmények. Vannak ma már elég jó követelménykezelő rendszerek, hallottak esetleg ilyesmiről? Képzeljék el, hogy ha nekünk van valami szoftver követelményünk, akkor ha ezt a követelményt azt mondjuk, hogy mit tudom én, 1 millió adat esetén is legyen 3 másodpercen belül válasz az erre és erre a kérdésre, akkor tulajdonképpen ennek a követelménynek, ennek az előírásnak, ennek valahol tükröződéseinek kell lenni a programba. Tehát bizonyos döntéseket, bizonyos megoldásokat indokol az, hogy ezt már pedig mi azért csináltuk, hogy eleget tegyünk annak meg amannak a követelménynek. Elvileg, most elvben mondom, tulajdonképpen minden egyes programsorhoz oda kellene tudni tenni, hogy akkor, amikor ezt a sort leírtuk, ezt azért írtuk le, mert ezzel eleget teszünk ennek, vagy annak, vagy amannak a követelménynek. Ha egy programban van olyan sor, amelyik nem kapcsolatos egyik követelménnyel sem, akkor miért írtuk bele? Na most a módosíthatóság ebbe érzik ugye egy szörnyű dolgot víz bele, mégpedig azt, hogy ha nekem van egy követelményem, és én ezen módosítok, akkor nekem hát a követelményhez kapcsolódó programrészlet, dokumentáció, ez nincs így elhatárolva, hogy ez már pedig ez a követelményhez tartozik, hanem hogy jó szét van kenve a programba. Tehát nekem utólag fel kell tudnom deríteni, hogy egy követelmény megváltozása az hol milyen módosításokat eredményez, tehát, vagy von maga után. Tehát magyarul a követelményekhez tartozó megvalósítási részleteket össze kell tudni rendelni. Persze nem csak a kódban, hanem mindegyik dokumentációban. Na most ezt hívják követhetőségnek, traceability-nek, majd erről még fogunk beszélni, hogy igazából hát ez egy nagyon szép táblázatnak, vagy minek kell lenni, hogy minden egyes követelmény, ez egy csomó referencia van, hogy ebben a doksiban, mit tudom én, a 72. oldalon a második bekezdés az azért van, mert én ennek eleget akarok tenni. És a, mit tudom én, másik a programban, az akármelyik modulban, ebben a sorban én azért írtam le, mert ennek, hát ugye érzik, hogy ez egy írtó nagy cross-referencia, ilyen keresztreferencia táblázat, amit persze józan ember nem nagyon szokott menet közben építeni, mert a semmi egyében nem foglalkozna, mint állandóan ezt a rohadt nagy táblát építeni, és nem marad ideje kódot írni, meg egyéb doksit. De hát az ideális az lenne, hogy ez úgy magától szépen kiesik az egész fejlesztésből. No, hát ez persze mese meg álom, ezzel szemben a valóság az, hogy szünet van. Nos, kollégák, hát természetesen, hogyha nem élesbe kell megkeresnem, akkor azért az hamar megtalálom. Ugye ez már az előbb emlegetett Microsoft Project ábrát láthatják itt, és hát ez egyfajta változat, hogyha itt végigmegyünk rajta, akkor láthatják, hogy 152, tehát 152 taskra bontották föl a szoftverfejlesztés feladatát. Ez egy lehetséges felbontás, és amennyiben bennünket ez érdekel, hát itt van az, hogy a követelmény fázisban milyen lépéseket érdemes végrehajtani, és hogyha jól megnézzük, ugye itt olyanok vannak, hogy a probléma elemzése, a megérteni az ügyfél, az érdekelteknek a szükségleteit, egy rendszert kell definiálni, a rendszer határait kell meghúzni, finomítani kell a rendszer definícióját, és menedzselni a követelmények változását. Tehát ugye pontosan erről beszéltem. Tehát itt vannak az egyes lépések. Ugye itt tipikusan rendszeranalisták, tehát rendszerelemzők dolgoznak, szoftverarchitektúra fejlesztők. Itt lehet látni, hogy user interface designer kapcsolódik a munkába, hiszen ahhoz, hogy a rendszerdefiníciót finomítsuk, ahhoz itt már a felhasználói interfészekkel kapcsolatos elemi követelményeknek már ott kell lenni. Még arról nincs szó, hogy űrlapoknak, meg ernyőknek meg kell jelenni, de már nem állunk messze. Na, ezt csak azért hoztam, hogy ha éppen itt járunk, akkor láthatják, hogy hát hogy néz ki egy ilyen. Ez egy példa, mondom, a szoftver fejlesztést a 152 lépésből képzeli el. Nyilvánvalóan mögötte áll egy szoftver architektúra, amiben most nem mennék bele. Vannak más minták, vannak, amelyek másképp néznek ki. Hozzátenném, hogy önmagában véve a követelmény fázis, tehát a követelmény rész az olyan nagyban nem különbözik, hát az architektúra itt még nem igazán játszik szerepet. Na jó, hát ezt csak érdekességképpen bemutattam, hogy van ilyen, és hát ebben nyilvánvalóan ugye látszik, hogy nincs benne az idő. Tehát itt minden, meg csak annyi van, hogy rendszeranalista. Most, hogy hány rendszeranalistánk van, meg mennyi időre becsüljük azt, hogy eltart egy ilyen munka, hát azt nekünk a ismereteink alapján, meg a korábbi mérés, ahogy emlékeznek, estimation, becslés, hát itt jön az, hogy ha már van egy ilyen kottánk, akkor azért beljebb vagyunk, mert legalább egy ilyet látunk. Igen, szóval ez, hozzáteszem, hogy ez már nem teljesen public, tehát ezek már nem ingyenes dolgok. Na nézzük, térjünk vissza a követelményekhez. Ja, csak érdekességképpen mutatom, hogy ugye egy ilyen rendszer, túl azon, hogy ilyen ütemezési táblákat ad, dokumentációs mintákat is ad. Ez például egy vízió, tehát egy ilyen elképzelésnek a dokumentációs mintája. Itt le van írva, hogy mik a fejezetek, az milyen pontokból áll, és akkor itt utána jön minden egyes ponthoz, ott van egy magyarázat, és gyakorlatilag lényegében a szoftverfejlesztés az úgy néz ki, hogy én fogok egy ilyen templét sorozatot, kijelölöm, hogy mely templéteket kell elkészíteni. A templétek elemeinek elkészítése az lényegében task lesz az ütemezésen, és utána ide a templétbe bele kell írnom azt, hogy az én esetemben mi a helyzet. Ugye nem véletlenül hoztam én annó maguknak azt, hogy útlevelet kérünk, szóval egy tisztességes helyen a szoftverfejlesztés az úgy megy, hogy ezt elkezdem kitölteni ezeket a doksikat. És mire befejezem, észre se veszem, egyszer csak kész a program. Szóval ez civilizált körülmények között így kell, hogy működjön. És azért majd meglátják a következő fél évben, ugye az általam sokszor emlegetett szoftverlabor 4 tárgyba, abban ott vannak minden hétre a templétek, amit maguk szépen ki fognak töltögetni. Igen, ezt kell végigcsinálni. A magunk egyetemi leegyszerűsített módján majd ez lesz a mi feladatunk. Ha már itt tartunk, akkor csak annyit, hogy ezek a kitöltögetések, meg a minőség az hogy függ össze. Hát nekem életem során többször is volt abban részem, hogy pilóta fülkébe utazhattam. Nem tudom, utaztak már pilóta fülkébe? Nem nagyon szeret. Még régebben, mikor nem volt még ilyen nagy ez a terrorista ellenes dű. Na, lényeg az, hogy különösen izgalmas például egy leszállás. Ugye ez úgy megy, hogy a valamelyik, ugye, vagy a pilóta, vagy a második ember, attól függ, hogy mi a szereposztás, elővesz egy ilyen marha nagy kottát, tulajdonképpen egy ilyen nagy könyvet. És akkor a nagy könyvbe a megadott helyről elkezdenek végrehajtani egy lépéssorozatot. Aki ül, az mondja, tehát az olvassa, és a másik meg végrehajtja a lépéseket. És van, aminek a végrehajtásához hosszú másodperceket kell várni, és amikor elismétli a izét, azt, hogy mit mondott neki az olvasó, és utána jelenti, hogy ez meg az megtéve, amikor az kész, hogy mit tudom én, a fékszárny ennyi, a ajtómű ennyi, amit tudom én, milyen rádió amennyi, és így tovább. Tehát lényeg az, hogy ott végig mennek a kottán, és a röhely az, hogy amikor a becsukja azt a kottát, így tartja a kormányt a pilóta, és le fog szállni. Szóval kész, ott vannak. Tehát magyarul nem kell zsenialitás, tehát a repülés normál körülmények között nem azért működik, mert a pilóták zsenik, egy fenét. Tehát az zseni, aki a Hudsonen leszállt New Yorkba, igen, és nem borult föl, és nem tépte szét, ott a zsenialitás működött. De normál körülmények között a napi, mit tudom, hány tízezer légijárat, az nem zseniken múlik, hanem azért, mert rend van. Azért, mert ott megvan a kotta, megvan, hogy mikor mit kell csinálni, azt csinálják, és ha azt csinálják, akkor mondom, nem extrém viszonyok között, hanem a normál ágak simán menedzselhetők. Na most ugyanennek kellene lenni a szoftvernek is, hogy a szoftver nem azért jó, mert mi zsenik vagyunk. Á, fenét, nem vagyunk zsenik, gondolom maguk se, én nem. Tehát van zseni? Nincs. Szóval lényeg az, hogy nem azért kell működni, mert mi olyan baromi találékonyak és ötletesek és állati nagy eszünk van, hanem azért, mert de gondolják meg, hogy ez a zsenialitás, ez a nagyszerűség, ezt igazából csak addig szeretjük, amíg ezt mi tudjuk csinálni. Mert akkor, hogyha már más csinálja, akkor már nem vagyunk vele olyan boldogok. Képzeljék el a zseniális villamosvezetőt. Ugye eszébe jut, hogy a hatossal nem erre megy, hanem amarra. Szóval, hát persze. Szóval ne, egy villamosvezető ne legyen innovatív, az menjen arra, amerre neki elő van írva, ne akarjon ott egyédieskedni. Ugyanez a helyzet a pilótával, az orvosnak is ugyanígy megvan, hogy vakbelet kell operálni, kérel szépen izét, vakbél, így kell csinálni, ne legyen zseni, csinálja meg úgy, ahogy elő van írva. Ne a fülünkön át akarja kivenni, mert én tudom, én neki az úgy jobban tetszik. Szóval, és a szoftvernél is ez a helyzet, tehát ezt úgy értelmesen kéne uralni. Na jó, vissza a követelményekhez. Miket kell a követelményekben rögzíteni? Hát például olyanokat, hogy mi az információ tartalma, hogy tulajdonképpen az adatok valójában mit jelentenek. Arról majd fogunk egyáltalán beszélni, hogy mi az, hogy adat. Persze megint azt hiszük, hogy ezzel tisztában vagyunk, de hát majd ki fog derülni, hogy azért nem biztos, hogy mi most ebben a pillanatban ugyanazt értjük adat alatt, amit, tehát egyformát értünk alatta. Meg kell néznünk azt, hogy az információ adatok hogyan mozognak, merre mennek, mi történik velük. Tehát tehát ott folyik, tehát információk folynak, áramlanak, és ennek a leírása. Az információ struktúrája mit jelent? Na. Hát itt van egy csomó dolog, amit nekünk itt össze kell szedni egy követelménykezelés kapcsán, hogy milyen adatok folynak, milyen folyamatok vannak, hogyan vezérelünk, hogyan irányítunk. Tehát, és ki vezényel, kinek a dolga a vezérlés, irányítás, az egyes egységek, folyamatok, funkciók hogyan kommunikálnak, kik kommunikálnak egymással, viselkedések vannak, fontos, konkurencia, hol van elő, hol van megengedve a párhuzamosság, hol nincsen megengedve, mik azok az esetek, ahol ki van, egyáltalán kizárom azt, hogy ez meg amaz nem történhet párhuzamosan. Időzítés, szinkronizáció, hol kell a különböző folyamatoknak találkozni, időben ezek hogy néznek ki egymáshoz. Különböző viszonyok, relációk, időbeliek, egyéb függőségek, ez egy nagyon fontos dolog, majd sokat fogunk foglalkozni a dependency-vel, a függőséggel, az a szoftverfejlesztés egyik nagy mumusa, hogy a függőség. Ugye, ha használni akarok valamit, akkor én függök tőle. Hát ha nem akarom használni, nem függök tőle. De abban a pillanatban, miest elkezdek használni valamit, elkezdek tőle függeni. Gondolják meg egy C-s function könyvtárat, elkezdek használni, elkezdek függni tőle, hiszen hogyha az más csinál, vagy nem úgy csinálja, és így tovább, akkor én nekem is változnom kell. Tehát ez a függőség, ez egy szörnyű átok lesz majd a tervezésnél, meglátják, hogy erre nagyon-nagyon kell vigyázni. Milyen korlátozások vannak, mit hogyan állítunk össze, milyen agregáció, tehát összeállítás, hogyan szedünk szét, milyen hierarchiák vannak, az észszerűség, tehát a magyarázat a szerkezetekre, tehát kell, többnyire van valami észszerű magyarázat, és fontos dolog adott esetben a history. Tehát fontos dolog lehet a históriát, tehát a történetiséget megtudni. Megint mondok egy példát a saját életemből, ismét csak kihívtak egy ilyen vizsgáló bizottság részeként, bennünket egy egyenruhás testületben valakik ottan összeökörködtek valami szoftvert, és aztán ez a szoftver nem igazán akart ott működni, és akkor nekünk meg kellett nézni azt, hogy tulajdonképpen ki ott a hülye. Na most csak egy apró, tehát ez volt a keret. És most egy apró részletet ragadok ki, hogy néztünk, ott vizsgáltunk valami struktúrát, ilyen adat struktúrát, ilyen azat szerkezetet, és azt néztük, hogy hát ez egyáltalán hogy került, hogy jött ki, hogy került oda, és vissza, tehát ott azt beszéltünk alkalmazottakkal, és akkor ezek az alkalmazottak aztán hoztak valami marha nagy ilyen papírt, egy ilyen nagy árkus ívet. Itt valami olyasmiről volt szó, már nem emlékszem, de nem is olyan nagyon fontos, hogy ezek az egyenruhások, ezek kapnak valami ruhapénzt, és akkor időnként, és akkor vesznek bakancsot, cipőt, sapkát, hát tudják, ahogy egyenruhások szoktak ilyeneket venni. És akkor ennek a nyilvántartásához kapcsolódott ez a struktúra, és tulajdonképpen ez a struktúra ennek a marha nagy árkus papírnak volt a leképzése. Tehát akkor, amíg, de hát ez nem baj, ez nagyon jó, hát az árkus papíron ment, akkor akár mehetne a számítógépen is. És viszonylag hamar rá mentünk arra, hogy ezen az árkus papíron is volt egy oszlop, amit ott nem igazán értettünk, hogy az miért van. Mert mit tudom én, azt, hogy itt van a név, rendfokozat, mit tudom én kicsoda, cipőméret, kalapméret, stb. Ez úgy tiszta, világos, és akkor voltak ilyen érdekes oszlopok ott, amit nem igazán értettünk, hogy miért van. És akkor képzeljék el, hogy az egyik alkalommal sikerült egy nyugdíjas, ilyen visszajáró nénivel ottan szóba elegyednünk, és elmesélte nekünk a következő sztorit. Az egyik ilyen oszlop után nyomoztunk, tehát az adat értelmét kerestük, és elmesélte a következőt, hogy mit tudom én, 10 évvel korábban volt egy eset, hogy hát ők dolgoztak, szépen töltögették ki kézzel ezeket a táblázatokat mindenféle számítógép nélkül, és egyszer csak délután 3 órakor berontott a főnök, és azt mondta a főnök, hogy már pedig most innen addig senki haza nem megy, amíg meg nem mondják neki, hogy kik azok, akik, és mondott egy lekérdezést. Valami ronda lekérdezést, hogy az elmúlt 3 évben, mit tudom én, legalább 2-szer kaptak ruhát, de abból cipőt vettek meg, szóval valami ronda query. Hát ugye ezeken az árkus papírokon, ezeken nem működött az Oracle lekérdezés, ugye ez egyetlen egy módon működött, a human adatbázis motor elindult. Ugye mindenki nekiállt, és megpróbálta feldolgozni ezeket az árkus íveket. És azért, hogy egyszerűbb legyen a dolog, ottan tulajdonképpen magunk között szólva, maguk már esetleg maguknak mond valamit, lényegében ők rájöttek az indexelésre. Ugye? Tehát ugye manuálisan, tehát azt, hogy miket kell megjelölni, meg hol milyen referenciák, szóval nem hülyék ezek, hát csak alkalmazottak, persze. Tehát rájöttek arra, hogy ki kell találni bizonyos indexeket, és hogyha ezek az indexek is vannak, akkor sokkal egyszerűbben lehet, meg különben is, hogyha ezt most kérték, akkor lehet, hogy kérni fognák, mit tudom én, 3 hét múlva, és akkor milyen baromi jó lesz. Nekiálltak, és ott létrehozták az indexet. Na most kiderült, hogy lényegében ez az oszlop is, amit mi itt képtelenek voltunk azonosítani, ez egy ilyen abszolút hülye lekérdezéshez tartozó index oszlop. Egyébként soha büdös életben nem kellett többet, valószínűleg akkor se kellett az eredménye senkinek, csak erre a szerencsétlen főnökre valaki ráugatott, hogy azonnal mondja meg, mert mit tudom én, miért érdekes volt valakinek, aki 5 perc múlva el is felejtette, emiatt ott dolgozott, mit tudom én, 8 ember egy éjszakát, és ettől kezdve ez a táblázatra fölkerült ez a tetves index, és már a következő generáció, aki nem ez a nyugdíjba ment 10 év volt, annak fogalma nem volt, hogy ez mire jó, miért kell, és így tovább. Nem, csak kell egy ilyen oszlop, és akkor azt is vitték tovább. Tehát magyarul egy ilyen követelmény átnézés, egy ilyen követelmény, az adatok felülvizsgálata, az sok ilyen abnormalitásra magyarázatot ad. Tehát érdemes egy kicsit a történetiségébe a dolgoknak belemenni, mert kiderül, hogy ez meg az, meg amaz az adat, ilyen-olyan, amolyan származtatott adat, és ökörség, mert manuálisan még lehet, hogy volt neki értelme 5 évvel ezelőtt, de holnap után garantáltan semmi. Tehát Tehát ilyenekkel tudunk találkozni. Akkor még érdekesség, egy nagyon izgalmas adat, az adatokkal kapcsolatos jellemző, az adatfluxus. Hallottak ilyenről? Adatfluxus. Az adatfluxus az végül is, hát arról van szó, hogy tulajdonképpen az adat időbeli eloszlása hogy jelenik meg. Mondok egy számot. Magyarországon bizonyára tudják, hogy mit tudom én, beadnak 2.300.000 személyi jövedelemadó bevallást. Ugye? Hát ez nagyon jó, mert akkor mindenki tudja, tehát hogyha nekem föl kell készülni az APEC-nél arra, hogy 2.300.000 jövedelemadó bevallás fog érkezni, akkor ez egy nagyon fontos szám. Igen ám, de ez még azt is kell tudni, és itt jön a fluxus, hogy ebből a 2.300.000 adóbevallásból 1.300.000-et a beadási határidő napját megelőző 24 órában nyomnak be. Ugye érzik, hogy egészen más a probléma. Tehát az, hogy 2.300.000 adóbevallást kell feldolgozni, az egy dolog. És egy másik dolog az az, hogy 1.300.000 adóbevallással kell nekem valamit kezdenem egy 24 órán belül. Ez egy egészen másik követelmény. Ugye? És ezen lehet baromi nagyot taknyolni, biztos talán figyelték az újságokat, szóval csúsztak el már ilyenen az APEC-nek különböző rendszerei, hogy ugye nem lehetett beküldeni az ilyen-olyan-olyan bevallásokat határidőre, mert az ügyfélkapu leült meg. Hát igen, akkor, amikor be akarnak szuszakolni 1,5 millió riportot, akkor ahhoz olyan rendszer kell. Tehát igen, tehát ilyenek, erre is borzasztóan oda kell figyelni. De ugyanez megjelenik mindenhol, ahol ilyen időszakos munkák vannak, mit tudom én, bérelszámolás. Hát mit tudom én, a hónap legnagyobb részében semmiféle bérelszámolás nincs. Hát sajnos. Jó lenne, hogyha minden második nap lenne bérelszámolás és komplett fizetés, de hát az mostanában nem valószínű. Ezzel szemben, amikor bérelszámolás van, akkor a bérelszámoló programnak le kell menni néhány órán belül, és ki kell söpörni a béreket, ugye. Hát ma már nem papíron, hanem elektronikusan, de hát akkor is. Jó. Hogyan szerzünk információkat? Ugye, mert ennek az egész követelmény kezelésnek, ahogy itt az előbb a work breakdown structure-ön, tehát a munka szétbontásán is láttuk, ugye egy alapvető kérdése, hogy mi információt nyerjünk ki, vagy segítsünk kinyerni a környezetből, az alkalmazásból. Hát ehhez tartozik olyan, hogy ugye interjúkat kell készíteni, interjúkat kell csinálni az érdekeltekkel. Hát amikor meséltem az előbb, hogy kivonultunk a céghez, és ott előkerült még ez a nyugdíjas néni is, ez lényegében persze nem barátkozás volt, hanem interjú. Tehát teljesen szabályos ezt rögzítettük, hogy ő mit mondott meg. Szóval lényeg az, hogy ez része a dolognak. Akkor vannak olyan esetek, amikor kérdőívet adunk ki. Tehát készítünk űrlapokat, készítünk kérdőíveket, és ezeket a kérdőíveket megadott körben, megadott személyeknek, és így tovább kiadunk, és ezekettől elvárjuk, hogy töltsék ki korrektül. Hát nyilvánvalóan természetes az, hogy az adott személyeknek borzasztó módon együtt kell működni ebben. Na majd erről mindjárt mondok dolgokat. Csoportokkal kell együttes találkozás. Igazából ez szintén egy jó módszer tud lenni, illetve hát aztán lehet olyat csinálni, hogy mindenféle anyagokat, részint kapott anyagok, részint irodalmi anyagok, és így tovább nekiállunk, és akkor tanulmányozzuk és okoskodunk. Most a követelmények gyűjtésében az egyes érintetteknek a közreműködését, illetve hát az érintettek véleményének figyelembevételéről szeretnék néhány szót szólni. Megint csak egy kis mesét mondanék az életemből. Egy alkalommal egy kenyérgyárban dolgoztunk, egy mérlegvezérlő berendezést csináltunk. Jártak már kenyérgyárba? Nem? Na, hát a kenyérgyárnak csak az elejét tudom, mert mi ott dolgoztunk, tehát Odáig tudom a dolgot, hogy kell egy keveréket készíteni, hát ami a kenyérnek ugye az alapanyaga. Ez tipikusan lisztből szokott állni, ugye, hogy hát igen. Hát, de hát persze különböző típusú lisztek vannak, mert mindenféle adalékok vannak. Tehát a dolog onnan indul, hogy kell csinálni egy ilyen masszát. És a különböző, mit tudom én, a krumplis kenyér, meg a bakonyi, mit tudom én, micsoda, de ezeknek mind más összetétele van, más liszt kell hozzá, más adalékanyag, és a többi. Na most akkor ott hát ugye a feladat az volt, hogy voltak ilyen kis keverők, és akkor a keverőbe össze kellett hordani az alapanyagokat, és akkor azt ott össze kellett keverni, és leereszteni. Na most egy ilyen kis aprócska keverőbe egyszerre kevert mennyiség az 200 kiló volt. Hát attól gyár, tehát nem egy ilyen 2 kilós fekni, hanem az 200 kiló, és abból gyártottak, mit tudom, hány ezer kiflit. Hát, szóval tök mindegy. Na, tehát 2 mázsa volt az egység, és ennek a megtöltése sem úgy ment, hogy a Józsi bácsi a vállán vödörbe hozta a lisztet, hanem úgy, hogy az udvaron mindenféle silók voltak, és a silókból csővezeték vezetett a keverő, mert több ilyen keverő is volt persze, a keverőkhöz, és akkor a liszt meg az adalékok ezeken a csővezetékeken folyt, hát úgy folyt, hogy fújták, tehát a csőbe belefújtak levegőt, és a levegő pedig vitte magával a lisztet meg az egyéb anyagokat. Jó, mondjuk a silóknak az alján voltak ilyen spirál meghajtású szerkezetek, amik lazították a lisztet, hullottak bele a csőbe, és hát gyakorlatilag fújták a csövekbe a lisztet meg az anyagokat, és azt úgy szépen befújták a tartályba. Persze mondanom sem kell, hogy az izgalmas része, tehát a szakmailag izgalmas része az az volt, hogy ugye érzik azt, hogy nem volt mindegy, hogy ez a, hogy hívják, ez a siló, ez itt van 15 méterre, vagy a siló a telep végén van 50 méterre, és az sem volt mindegy, hogy mennyire volt nedves az idő aznap, mert hogyha olyan jó nedves idő volt, akkor nehezebb volt az egész liszt, ha meg száraz idő volt, akkor könnyebb volt. Tehát nem lehetett azt mondani, hogy fújjuk 22 másodpercig, tehát lópikula cintányért. Tehát ez így nem ment, ennek teljesen adaptívnak kellett lenni. Mindegy, ezek technikai részletek, nem ez a lényeg. A lényeg az az, hogy hát ugye mi a vezetőséggel, a menedzsmenttel tárgyaltunk, és ugye a menedzsment előírta nekünk, hogy ő milyen riportokat akar látni, ugye nap végén, meg hetente, meg hónap végén, stb. Ezekről a keverésekről, és hát akkor mi megpróbáltuk fölépíteni az egész szerkezetet erre, de elértük azt, hogy meg módunk volt arra, hogy néhány napon keresztül oda menjünk a gyárba, és gyakorlatilag ott a dolgozókkal együtt, hát nézzük, hogy kezelik a mechanikus, mert volt addig is, csak hát ők mechanikusan csinálták, és ehhez kellett ugye egy számítógép vezérelt automata, és hogy csinálják ők ezt mechanikusan. Na most, ez akár hiszik, akár nem, az, hogy ott az éppen működő kezelővel mi kapcsolatba tudtunk kerülni. Mert ő nem volt tagja annak a csapatnak, aki kijött tárgyalni, meg egyezkedni. Ő nem menedzser volt, meg mit tudom én, milyen főosztályvezető. Nem, ő a Jani bácsi volt, ő kevert. Na most mi nekünk igenis a Jani bácsival, meg a többiekkel kellett baromi jóba keveredni néhány negyed óra alatt, ugyanis kiderült néhány érdekesség. Az első és legfontosabb ilyen érdekesség az az volt, hogy ugye addig is ilyen 2 mázsás keverést csináltak, és ezek az öreg rókák, ezek baromira tudták azt, hát benne volt a vérükbe a tapasztalatból azt, amit az előbb mondtam, hogy tegnap esett, ez a, mit tudom én, 7-es silóból jön, na akkor, hogyha én azt akarom, hogy mit tudom én, mennyi legyen, akkor beállítom kézzel, hogy jöjjön 135 kg, és 135 kg-nál bezárom a silót, és akkor még az utánhullás, ami jön a csőbe a maradék, azzal főnyomjuk 142-re. Na most ezt ők egész precízen tudták. Tényleg ez így ment nekik. A másik az az volt, hogy ugye 2 mázsa és 1%-nyi pontosság volt megengedve. És ez az 1%-nyi pontosság, ugye ez azt jelenti, hogy 198 és 202, hát ugye ebben a range-ben lehetett volna. Na most ők állati ügyesek voltak, és ez mindig 198 kiló körül volt. Ugyanis rájöttünk arra, hogy napi 40 keverés 2 kilójával, az 80 kiló, drága testvérek, 80 kiló liszt, vagy hát ilyen adalékanyagok, és azt a háromfős műszak azt elvitte. Igen, ez nekik járt. Tehát nekik az, hogy mondjam, a rejtett illetményükben benne volt, hogy nekik műszakonként jár 80 kiló liszt. Na most ugye érzik, teljesen ugye átérzik azt, hogy ezt tudni kell. Ugyanis, hogyha mi egy olyan rendszert csinálunk, amiben nincs meg ez a kapu, akkor hét szentség, hogy az 1-24 órán belül az egész irányító rendszer telefújják liszttel, és többet a büdös életben nem fog működni. Ugye? Ugye mert velünk tolnak ki. Hát ugye mi leszünk azok a gonosz ördögök, akik elveszünk tőlük naponta 80 kiló lisztet. Most képzeljük el magukat az ő helyükbe. Hát jönnek ezek a rohadt egyetemisták itten, vagy egyetemi emberek, és elveszik a lisztemet, amit én kapok 25 éve. Hát micsoda gyalázat! Na most, igen, kérem szépen, a világ így működik. Tehát persze ebből nem az a tanulság, hogy itten el kell vinni a lisztet, hanem az, hogy olyan megoldást kellett találni, amiről nekünk fogalmunk nem volt előtt korábban, hogy lehetővé kell tenni ilyen üzemmódot, mert ha nem, akkor garantáltan nem fog működni a mi rendszerünk. Mert minden erővel azon lesznek, hogy nem működjön. A másik dolog, hogy ezeknek az embereknek volt egy közönséges kockás füzetük, amiben nyilván tartották ott, hogy hol milyen liszt van, mennyi van, és így tovább, nem volt számítógépes nyilvántartás. Fenét. Na most ez a nyilvántartás, ez magához a vezérléshez, óriási volt, ez volt a szuper. Tehát az, amit a főnökség kért, ilyen-olyan-olyan kimutatások, táblázatok, az hajítófát nem ért, az a vezérlés szempontjából használhatatlan volt. Tehát mi azzal mentünk valamire, amikor a Jani bácsék füzetében levő táblázat adatait elemeztük, és azt néztük meg, hogy ők ezt honnan nyerik ki, és hogyan használják, kiderült, hogy ez a hasznosítható, hogyha én tényleg mérni akarok, meg ilyesmit csinálni. Azt, hogy a főnökség mit akar látni, az ennek egy derivátuma. Kész, el van intézve, legyenek vele boldogok. Ugye majd holnap után megváltoztatják, mert valami okos rájön arra, hogy nem is ez kell. De az, hogy a keveréshez mi kell, azt a Jani bácsiék x év alatt bevett táblázatából gyönyörűen ki lehetett olvasni. Szóval magyarul, ha egy alkalmazás környékére kerülnek, és egy igazi éles környezetbe, feladat közelbe, ne érjék be azzal, hogy valami főnökkel, valami menedzserrel, valami baromi okos emberrel ottan megállapodnak, mert egyáltalán nem biztos, hogy tisztázzuk, az ő igényeit is ki kell elégíteni, mert végül is ő fogja aláírni a teljesítést, csak azok a személyek, akik még használni fogják. Egyébként aztán erről készült a követelmény specifikációban, ott volt, hogy ugye és minden követelmény specifikáció volt ottban, hogy kik lesznek a rendszer használói, ezektől miket feltételezünk, tehát ők mihez értenek, milyen képességekkel rendelkeznek, milyen tudásuk van. Tehát ezeket persze mindig össze kell gyűjteni, és higgyék el nekem, én ezt mondom, hogy igenis tessék szívesen oda menni a potenciális kezelőkhöz, és tessék velük megbeszélni a dolgokat, mert rengeteget lehet tőlük tanulni. És adott esetben egy projekt sikere vagy bukása múlhat azon, hogy sikerül-e megismerkedni azzal a közeggel, akik majd ezt használni fogják. Mert tönkre tehetik az egészet. Na hát ez csak egy olyan pici érdekesség, hogy talán tanulni lehet belőle, és amikor egyszer valami ilyen helyzetbe kerülnek, akkor jusson eszükbe, hogy hát más is szívott már ilyennel. Tehát, és semmi nem, tehát nem tökéletes, és nem tökéletes emberek és helyzetek vannak. Na kérem, hát itt a vége. Ugye ezt az ábrát megint csak ugye előhozom, emlékeznek rá. Ez arról szól, hogy milyen terjesztendő anyagok, tehát miket kell készíteni. Megbeszéltük a projekt tervet, és most itt van a rendszer definíció. Hát kérem szépen, a rendszer definíció az nem egyéb, mint a követelményeknek valamiféle rögzítése, és itt vannak a pontok, amiket ugye ki kell tölteni. Hát ez egy ilyen templét, amit én ajánlok maguknak sok-sok egyéb templét alapján. Ugye a bevezetésben hasonló dolgok vannak, mint amit korábban, ugye bevezetés, célok, a kontextus, tehát hol helyezkedik el a rendszer, korlátozások, funkciók és adatleírások. Itt már kell valami rendszerarchitektúrát mondani, tehát igazából milyen funkciók, mik a nagyobb funkciók, ezeken belül milyen alacsonyabb rendű funkciók vannak, hogyan, mik a rendszer határai, adatok leírása, milyen adatobjektumok vannak, ezek hogy függenek össze egymással. Interfészek leírása, tehát a különböző felületek beleértve ugye user interfészek, emberi interfészek, külső rendszerekhez való kapcsolódás, gépi, egyéb technológiai jellegű interfészek. És akkor itt kezdődik egy leírás, hogy a különféle alrendszerek, hiszen egy nagy rendszer szét kell szednünk, ahogy én ezt mondtam is, tehát dekomponálni kell, tehát szét kell szedni a kevésbé bonyolult rendszerekre, ugye az oszd meg és uralkodj elv alapján, és akkor nekiállunk, és akkor minden egyes alrendszerre megadjuk azt, hogy annak a rendszernek mi a hatásköre, milyen folyamatok vannak benne, milyen adatokon dolgozik, milyen teljesítmény előírások vannak, és így tovább. És aztán pedig hát megnézzük azt, hogy szükség van-e ilyen rendszer modellek készítésére, szükség van-e szimulációra, kvázi prototípus, ugye itt is van prototípus, hiszen lehet, hogy nem ismerünk egy csomó dolgot, érdemes valami kis mintát készíteni. Hát ez így megy a repülőgépeknél, meg autóknál is, hogy csinálnak valami kis mintát, kipróbálnak rajta. Hogy mi az, amiből érdemes ilyen kis mintát csinálni, mi az, amire nekünk fókuszálni kell, mert nem tudjuk, ami esetleg kísérletet, kutatást igényel. Ha itt voltak szimulációk, akkor azoknak milyen eredményeire számolunk, és így tovább. És akkor ennek a projektre vonatkozó hatásait is meg kell néznünk. Nyilvánvalóan fejlesztési költségekre, a projekt ütemezésére, és az utolsóban pedig hát különféle függelékekben termékstratégiák, hogyha nem egy termék van, hanem termékcsalád, ha szükséges az üzleti folyamatnak az átalakítása, ugye erről is beszéltem korábban a vasútnál, hogy meg kell változtatni a szabályzatot, ilyesmit, hogy ez mit jelent. Na kérem, van még egy kis időnk, és én elkezdeném a specifikáció című részt, mert kár lenne itt hagyni. Kérem szépen, hát ilyesmiről lesz szó, különböző modellekről. Ugye a specifikációnak mi a lényege? A lényege az, hogy egy formális leírását adjuk egy olyan szoftvernek, amelyik kielégíti a követelményeket. Nosza, hát magyarul hogy néz ki egy szoftvernek a tervrajza? Milyen, hát persze nem csak egy rajz lesz, hanem sok lesz, és hát ennek különböző változatait fogjuk megnézni. Ugye a specifikáció az a ténykedés, amikor a követelményekből kiindulva valami specifikációt, formál leírást készítünk, amire majd épül a dizájn, a tervezés. Na kérem szépen, ez egy nagyon jó kis ábra, és mielőtt ezt az ábrát elkezdeném magyarázni, azzal hát zárnánk itt ma, hogy láttak maguk már drámát színházba? Nem? Dehogy nem. Sőt, ahogy itt elnézem magukat, még olvastak is ilyet könyvformájába. Ugye? Hogy néz ki egy ilyen drámakönyv bele írva? Tessék? Szóval mi van az elején? Föl vannak sorolva a szereplők. Az elején föl vannak sorolva a szereplők, így van, és utána mi van benne? Hát Hát igen, valamiféle leírás, következik egy leírás, például olyan, hogy ugye a szereplők, amikor fel vannak sorolva, hogy mit tudom én, XY király, XZ a király lánya, akárki testőrkapitánya, királylány hódolója. Szóval itt megvan, ugye itt azért le van írva, és le vannak írva a kapcsolatok, és a vége az, hogy papok, katonák, zenészek, utcanép. Tehát szépen, hát igen. Na most így néz ki, ugye miért érdekes ez? Azért érdekes, mert ugye aki itt szerepel, az fog szerepelni a továbbiakban, ugyanis a további leírás az arról szól, mondjuk első körben, hogy az egyes szereplők, akik így a listába felsoroltak, azok mit csinálnak? Ugye, mert ez a leírás, amit tetszett említeni, ez arról szól, hogy király balról be, ördög vigye a testőröket, ugye az a szöveg, ami ott van, ez ugye implicit azt jelenti, hogy a király mondja ezt a szöveget. Meg persze nem csak az van, hanem az is, hogy hasba szúrja meg. Szóval mindenféle, tehát leírja, hogy mi történik a színpadon. Na most, ez így jó, tehát egyfelől van ez a szereplőlista, másfelől ott van ez a tevékenységlista, hiszen az nem egyéb, mint egy tevékenységlista. Van egy ötletem. Nem tudom, hogy nem jutott-e eszükbe már maguknak is. Gondolják, a Rómeó és Júliát ismerik. Na ugye az úgy kezdődik, hogy az elején bejön a herceg, és akkor ott elmondja, hogy hát ezek milyen büdös gyökerek. És akkor, hát nem így, hanem... A szép Verona tárul itt elénkul, két jeles család vetélkedett, ugye? Na, szóval, és akkor mit csinál? Utána a herceg eltűnik, és a végén megjelenik, és közli, hogy hát ez a vége, látjátok? Szóval, na most, hogy tulajdonképpen ez egy baromi nagy kitolás a szegény herceggel. Gondolják meg, bejön hétre, elkezdődik vele az előadás, utána akármit, elmegy a büfébe, tévét néz, sakkozik a haverokkal, meg a portással, és a végén bemegy, és elmondja a frankót. Sokkal jobb lenne, ez úgy menne, hogy racionalizálnánk a dolgot. Bejön a herceg, elmondja az övét, húzhat el valami más szomszéd színházba, előadás, nem kéne neki ott ülni. Ugyanígy, bejön a Júlia, elmondja az egészet, tehát végigcsinál mindent. Ugye, hát megvan, hát ami ott le van írva, azt megcsinálja mindenki. Jó ötlet? Hát valószínűleg olyan baromira nem élveznénk ezt az előadást. Tehát én azt akarom, drága kollégák, az egészből kihozni, hogy tulajdonképpen ebbe a tevékenység leírásba, ebbe azért van egy sorrendiség is, ugye érzik? Tehát baromira fontos az, hogy ki után ki következik. Tehát nem elég az, hogy önmagába véve, hogy ki mit csinál, hanem az is, hogy ezek milyen sorrendbe következnek. Tehát magyarul, ha össze akarom foglalni ennek a kis mesének a lényegét, akkor azt mondanám, hogy én specifikálni akarok valami történést, egy színdarabot, akkor meg kell mondanom, hogy kik, tehát kik ezek a szereplők, és köztük mik a viszonyok, ezek mit csinálnak, és azt is, hogy ez a csinálás, ez milyen sorrendben történik. Na még befejezésül csak annyit, hogy ugye ez a mit csinálnak, hát például ugye az egyik szereplő azt mondja a másiknak, hogy imádlak édesem. Ugye ez egy teljesen normális dolog, hogyha mondjuk a testőrkapitány mondja a királylánynak. De ha a testőr, vagy ha mit tudom én, a király mondja a testőrnek, na akkor egész más ugye a darab. Hát persze. Tehát szóval ez őrült fontos lesz itt a kapcsolat is. Tehát a szerkezet, a funkció és az időbeliség. Ez a három kép. Itt van ezen rajta van ez a három kép. A szerkezet, a funkcionalitás és az időbeliség. Erről a háromról fogunk mi beszélni a jövő héten. Majd kiderül, hogy hát ezeket maguk persze elég jól ismerik, ezeket a technikákat meg dolgokat, de én szeretném egy másik fényben ezeket feltüntetni. Nos, hát akkor a jövő hétfőn várom önöket egy specifikációs előadásra. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra, köszönöm szépen!